A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Ezek az állati nyomozók.
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli, itt a 90.9 egy Jazzin. 6 óra 46 és fél perc környékén Kántor Endre köszönti.
Ács Gábor köszönti a hallgatókat, meg engem is. Kicsit elcsúsztunk ma az előző muzsika. Annyira talpalávaló volt, hogy itt táncoltunk Ács Gáborral a stúdióban. El is mondom, hogy az EK Avenue játszotta a Kicsi Lány című felvételt, és hát szerintem ezt még sokat fogjátok itt hallani nálunk, mert erre táncolni ilyenkor reggel, azt gondolom, hogy ettől felpesdül a vére mindenkinek. Kezdésnek tehát nagyon jó volt, és mivel Bálint nap van, ezért gondolom, hogy mindenki már hangulatban van, kedves hölgy és férfi hallgatóink, ugye az egyik oldalon egy nagy várakozás van, a másik oldalon pedig szintén teljesen más típusú várakozások ezek, hát meglátjuk, hogy hogy alakul a nap. Minden esetre, aki nem tudta...
Megünnepeljük mi.
Aki nem tudta, az most megtudta, hogy Szent Bálint a szerelmesek védőszentjének ünnepe, és egy jó kis kereskedelmi angol szász ünnep, amit úgy szeretünk mindannyian.
Mi megünnepeljük Bálint fiam fölköszöntésével semmilyen egyéb módon, de ez ne akadályozom meg benneteket, hogy minket szerető SMS-ekkel és e-mailekkel árasztotok el bennünket. Ma nem fogadunk el kritikát, amúgy nagyon szeretjük ne, és várjuk.
Ma egyáltalán.
Ma nincs.
Kis péntek van
ma,
pedig.
Igen, ma.
Azon gondolkodtam, nincs, hogy ilyen. Ha lehetett volna máshogy is, hiszen vannak más névnapok is ezen a napon, a naptárba, és például milyen izgalmas lenne, hogyha ma az egész világ Józefa napot ünnepelne, vagy pedig Kurt napot ünnepelne. Szóval hát megkérdezem, mit kaptál Kurt napra?
Kurt kinek a védőszentje?
Ugye? Végülis van köze a Bálint naphoz, de maradjunk a Józefánál, tehát akkor milyen boldog Józefa napot, drágám.
Kürt is van egyébként.
Kürt és Kurt, mind a kettő van. És Metód napja is. A többit azt hagyjuk a Wikipédiára, de van egy pár dátum, meg születésnap, amit érdemes elmondani. Például, hogy 1931-ben a filmgyártás nagy napja volt, mert ezen a napon mutatták be a Lugosi Béla által játszott Dracula filmet, ami hát nagyon sokáig egy meghatározó kulturális lenyomat lett belőle, igen. Tehát egy nagyon meghatározó alkotás volt. És Lugosi Béla is nyilván az lett. Na, aztán mi volt még? Születésnaposok, híres születésnaposok. 1936-ban ezen a napon született Stanka István, Kossuth Díjas magyar színész, a Nemzet színésze. Ő 2014 óta már más dimenzióban játszik. Aztán kiszületett még Kézdi György 1936-ban, szintén magyar színész, ugyanaznap, mint Stanka István egyébként. És 42-ben Michael Bloomberg, amerikai üzletember, New York City polgármestere is volt ő, és Vágó István.
Quiz professzor.
1949-ben nagyon boldog születésnapot neki, soha nem felejtem el.
Mit?
És minden nap eszembe jut, az a Gálvölgyi paródia, amiből gyakorlatilag idézni szoktam napi szinten, az atyavilágvágó úr, az a kedvencem. Azt akármikor meglátom, akkor tényleg röhögök rajta. Tehát, de hát ez a zsenialitása volt a komikusnak.
Az a legyen önös milliómos paródiában volt, hogy melyikben?
Szerintem az nem legyen önös milliómos volt még, hanem valami korábbi paródia volt. Tehát a korábbi még szocializmusban készült vetélkedőnek a paródia.
Elmebajnokság? Valami,
nem tudom, hogy melyik. Nekem kedves hallgatók, legyen 0-30-20-10-9-0-9, ez az SMS és WhatsApp számunk, de elérhetőek vagyunk a Facebook oldalunkon is, meg a millastegeli.hu-n, aki nem tudja, annak most is elmondjuk, ott a millastegeli.hu-n lehet minket online hallgatni, van egy jó kis online rádiófül, rákattintasz akár mobiltelefonról, akár laptopról, és ott bárhol vagy a világban tudsz hallgatni minket online, és vissza tudod hallgatni az összes adásunkat podcastben, teljes egészében, vagy pedig a kiemelt tartalmakat külön-külön is, úgyhogy van egy ilyen szolgáltatásunk. Egy
kedves hallgató, tegnap, amikor valaki panaszkodott, hogy nem túl jó a vétel, az adás minősége a Budapest táblán túl valamelyik hegyes irányba, hogy na hát, nem értem, itt Andalúziában egész jól lehet fogni, igen, és kitűnő minőségben jön. Na, mit írnak a törzs hallgatók? Még gyorsan rápillantunk, mielőtt szaladunk is tovább. Majd hűlt a szél. Ja, ez nem az. Jó reggelt! Szép, szerelmes napon gyorsan és akadály nélkül suhanok Cseperről Gödöllőre. Ezúton is köszöntöm ma az én kis szerelmemet, F a nagyon szerelmes futától.
Meglepődtem volna.
Mi mást is várhattunk volna Valentin napon. Jó reggelt, optimista kartársak. Erős időforgalom mellett lehet közlekedni Gödről Pestre minden szakaszon. Az M3-as bevezető már a Kagylóskúttól lépésben 38 perc volt a menetidő Zuglóba, D-kartárs szerint. Van benne valami című műsor paródiáját, írják a kedves hallgatók. Igen.
Hát önmagában zseniálisak voltak ezek a vetélkedők egyébként. Nem tudom, hogy emlékszel-e, általában a főnyeremények azok olyan volt, hogy egy bőrönd készlet, vagy edény készlet, vagy valami ilyesmi, amikor, de hát így az ember ott ült a tévé előtt, és gondolkodott rajta, hogy hát ezt megéri ezért, vajon? De jó volt a műsor, tehát én megnéztem őket, csak a nyeremények voltak viccesek.
Igen.
Egy flair garnitúra.
Amikor fölment a függönye,
és... és ott volt egy kerti bútor, műanyag kerti bútor garnitúra.
Igen. Hát ez paródiaért hát kiáltott. Tehát zseniális. Az, adta magát. Többen is emlékeznek a hallgatók közül is Tandori Dezsőre. Mi is fogunk egyébként majd.
Így van.
Igen. Idéznék egy hallgatótól, szerintem ez legegyértelműbb. A 20. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja hunyt el tegnap.
Így van.
Mindenképpen.
Na, mielőtt belevágunk itt az adásmenetbe, hogy mi lesz, hát elég sok mindennel készültünk a mai napon is, többek között elmondjuk majd, hogy a tőzsdék hogy zártak, milyen a hangulat, majd 7 óra után ébresztő témánkban a családi alapítványokról lesz szó. Egy érdekes mondat hangzott el itt a Corvinus alapítványok kapcsán, illetve vagyonkezelés kapcsán, majd dr. Magyar Csaba mondja el nekünk, okleveles adószakértő, hogy a családi alapítványok azok mit tudnak tenni, és mit lehet ezekben az alapítványokban, mit lehet kezdeni a vagyonnal, és hogy miért érdekes ez. Ingatlan rovatunkban tovább folytatjuk a nemzet vagy családvédelmi akcióterv ingatlanpiaci hatásait. Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu ügyvezetője próbál több olyan dologra válaszolni, ami gyakorlatilag kedd óta napvilágra került. Ugye ez a 7 órás blokkunk, 8 órakor futómű rovatunkba Várkonyi Gábor állandó szakértőnk jön ide a stúdióba, és az autópiaci hatásait nézzük ennek a nemzetvédelmi akciótervnek, majd utána részfénymustrát tartunk, NOPQ rovatunkban pedig gyakorlatilag azt is mondhatnánk, hogy közkívánatra. Egy kedves hallgató írt nekünk valamikor a hét elején, hogy mikor lesz Katona Csabának megint ilyen sörös előadása. Hát ez valahogy megérezhette, mert jön a sörkarnevál, ami a Gellértben van kerül megrendezésre minden évben, és hát Katona Csaba ott több előadást is tart, úgyhogy sörtörténészként ő NOPQ rovatunkban erről számol be. IT rovatunkban pedig a Las Vegas-i CES, vagy CES-nek a zsákutcáiról számol be Bátki Zoltán, a PC World Online főszerkesztője.
Olyan dolgokról, amelyeket
nem
a korábbi években ott jelentettek be nagy délre durral, aztán eltűnt, mint szürke szamára ködben, jobb esetben nagy sunyogás keretében.
Igen, és most ott jelentik be ugye a összehajtható telefonokat, meg hát a Samsung összes reklámjában már benne van, úgyhogy nagyon gyorsan futunk tovább, mert el kell mondanunk majd a tőzsdéket. Kedden, amikor Gáborral voltunk műsorban, akkor számoltam belőle, hogy megjelent a The Specials új lemeze 2019. Azért érdekes, mert az előző lemeze ennek a legendás bandának 2001-ben jelent meg. És 18 év után döntöttek úgy, még az eredeti tagok közül három eredeti, a fő alapító tagok ott vannak a bandában, és ott is voltak mindig. És hát szerintem elegük lett, ugyanis ha végighallgatja az ember az egész lemezt, akkor, ja hát azt nem is mondtam el, hogy ők gyakorlatilag műfajteremtő banda, mert a Two Tone nevű műfajnak, az egyik alapítónak volt csinált egy lemezkiadót 78-ban, az volt a Two Tone Records, és onnan jött a Two Tone, mint műfaj. Az, ami ugye a New Wave-nek a stílusait beötvözi a ska-ba, és az összes angol ska zenekar innen származtatja ezt a stílust. Szóval, hogy elegük lett valószínűleg a politikából, meg minden másból, mert hogyha végighallgatjuk a lemezt, akkor ezt lehet felfedezni.
De újra kinyitottad az ablakot? Ennél fontosabb kérdés.
Igen, mindjárt becsukom. Nem a vérkeringéseddel van probléma, Gábor.
Én már egyszer becsuktam, és most is nem értem, hogy miért van itt ennyire hideg. Te nagyon gyanús vagy nekem, Bandi.
A következő felvételnek a szövegére érdemes figyelni. Szerintem ez nem csak Angliára, hanem Magyarországra is igaz, hogy mi történik, amikor átveszik az irányítást azok, akiknek egyébként nem irányítaniuk kellene.
Get your bets down, ladies and gentlemen.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
Of starvation, oh. But I just cannot see the point, oh. 'Cause there's so much food here today, oh. That no one wants to take away.
Thank you. Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
Szórakoztató a szövege valóban.
Szia, kedves! Tárcs Gábor írja, vagy a kedves hallgatók? Igen, valóban szórakoztató, és a többi felvétel is.
Kicsit elegük van, igen.
Igen, igen, elegük lett. Tehát ugye lehet 2019-ben megcsinálni egy lemezt, ami tényleg egy ilyen...
A hülyek uralmáról szól, igen.
Igen, szóval, igen, erről szól. Na, mi történt? A BUX kicsit ellentétesen mozgott, mint a nagy irányadó nemzetközi tőzsdék. Most egy repülő van ott fönt, úgyhogy nyugodtan nézheted, mert az Emirates már szakít az A380-asokkal. Most pont a tévében nézzük ezt, hogy a legújabb hírek a Bloombergen. Úgyhogy, és Theresa May mutogatják. Ez nagyon jó lenne elmondani, mit ugye Divorce Day-nek hívják.
A Brexit napját újabban? Ez most a szakifejezés.
Az elválás napja. Hát február 14-én ez gyönyörű. Szóval a Budapesti... Igen,
bocsánat, csak erőt teszem, hogy ezzel kapcsolatban mindjárt beszélhet, csak erőt ott eszembe, hogy telpakolták a légitársaságok az oldalaikat, hogy az angol utasokat, angol utasoknak felhívják a figyelmét, hogy útlevél problémáik adódhatnak a Brexit napjától kezdve. De jobban átolvasva, Angliában én ezt őszintén szóval nem tudtam, hogy nincs személyigazolvány, tehát eddig is útlevéllel utaztak, csak hogy plusz 6 hónapnak, de inkább plusz 9-nek kell rajta lenni a Brexit napjától kezdve, tehát nem lehet azt csinálni, hogy nyugodt a lejárat napja a pégútra, és erre nagyon fölhívják a figyelmet. Mondom, akkor fordítsuk meg a dolgot, hogy onnantól kezdve uniós állampolgároknál mi a helyzet? Például beléptél személyivel, és már nem tudsz kijönni? Jó,
kifelé... De nem, azt meg tudod.
Jó, kifelé nincsen semmiféle ellenőrzés, legalábbis eddig nem volt. Ami tök érdekes, és ilyet csak Angliában látsz, ugye, hogy belépésnél szigorú útlevélvizsgálat, vagy okmány ellenőrzés, ugye border control, kifele viszont senki nem néz semmit, nincs is rá. Bódén nincsen, de abszolút nincsen ellenőrzés. Ugye ez hogy lesz majd, hogy nekünk annyi, hogy másnaptól nem érvényes a személyi, csak az útlevél. De semmi infót nem találtam erről, pedig rákerestem, pedig elgondolkodtam, hogy tök fontos lenne.
De ez sem biztos, hiszen lehet, hogy azok a rendelkezők. Tehát figyelj, azért nem találtál infót, mert nem tudod, nem tudjuk, hogy mi lesz.
De hogyha az angolokat, ha nem tudjuk, mi lesz, elkezdik fölkészíteni az útleveles verzióra, és tele van vele a sajtójuk, akkor mondjuk igen. A uniós állampolgárok befele, igen. Arra velem, meg nem találtam semmi infót. Most már lassan, tehát mindenki nek célszer arra készülni, ahogy lehet, hogy megegyezés nélkül lesz a kilépés. Káosz. Na mindegy, zárójel bezárva, jöhet a tőzsde.
Oké, ez érdekes téma, majd bedobjuk. A budapesti értéktőzsde egy kicsit ellentétesen mozgott, 0,6%-ot vesztett értékéből, viszonylag oké, 10,5 milliárd forintos forgalomban, vegyes mozgás volt a vezető papíroknál, mert hogy azt lehet látni, hogy az OTP árfolyama esett, és gyakorlatilag a Richter is, és a Magyar Tőzsdeindex emiatt gyengült, a MOL Magyar Telekom pedig emelkedett, de nem tudták ellensúlyozni az előző kettőnek a csökkenését. A MOL 1,4%-kal erősödött, és majdnem 2 milliárd forintos forgalomban, az OTP pedig 1,6%-kal csökkent. Közel 5 milliárd forintos forgalmat, látszik, hogy hol volt a túlsúly. Úgyhogy nagyjából ezt lehet elmondani. A nyugat-európai piacokon is mindenhol máshol viszont emelkedés volt, ami befolyásolhatta volna a kereskedés, de a BUX-ra ez nem hatott. Mi történt Amerikában?
Hát Amerikáról tegnap beszéltük, hogy egy fontos technikai szinten haladt át fölfelé a 200 napos mozgó fölött. Zárt, ezt követte egy követő emelkedés, nem tudom milyen jó magyar kifejezés van. Erre...
Lekövette, mondjuk ilyen jó kis...
Hát ez a kitörés után, ez a follow-through nevezetű dolog, arra mondj valami magyar kifejezést,
légy szíves. Áttörés, nem tudom.
Áttörés követő emelkedés, tovább gyűrözés, nem tudom. Majd ennek is ki kell találni, hát ha már a broad-based-et olyan jól megfejtettük, és a tág spektrumot már használjuk, hogy beépült a szókincsükbe, akkor erre is ki kell valami találni. Lényeg az, hogy emiatt meghúzták, visszacsapták, sokat ment már, visszacsapták, a nap végére kicsit visszacsapták. Így is maradt azért benne egy kis emelkedés, de már csak 3% környéke az S&P-ben, a Nasdaq pedig szinte nullára jött vissza, úgyhogy a nagy folytatás már elmaradt, de hát ez nem is annyira meglepő, nagyon sokat mentek már az idén a tőzsdék, ugyebár ezt már emlegettük, a Nasdaq bőven 10%, fölött van, majdnem 12-t emelkedett már az idén, az S&P pedig ezzel a kicsi emelkedéssel is lényegével érte a 10%-ot, 9,9%-et, tehát most printelgeti a 10%-as idei teljesítményt. Igen, tág volt a spektrum, 11 szektorból, főszektorból, tegnap 10, vagy tegnap előtt 10, tegnap 9 emelkedett, 2 volt csak, amelyik nem tudott. Nagy cégek között nem jöttek gyors jelentések, ismert céget, egy ismert cég, amelyeket a tőzsdei jelentésben nem szoktunk emlegetni, viszont most eléggé elmozdult, most említésre méltó, a TripAdvisorról van szó. Inkább használjuk, mint hogy a tőzsdei teljesítményét nézzük. A TripAdvisor rossz eredményt produkált, nem tetszett a piacnak, amit látott a számokban, és egy 6%-os zuhanással reagált a árfolyama.
A Blizzard viszont 7%-os pluszban zárt, ugye elég sokan ismerik ezt a játékforgalmazott, játékgyártó céget, úgyhogy náluk nagyon jól sikerült.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
Nagyon elkéstünk, már rég Schmitzinek kéne mondani a híreket, úgyhogy majd jönni is fog, utána pedig lapszemlézünk itt a Millás reggeliben, úgyhogy hírek, aztán lapszemle.
A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Ez továbbra is a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk, a pontos idő 4:08. A stúdióban Kántor Endre.
És Ács Gábor.
Na nézzük, mit írnak a hallgatók. Morgan Freeman kartársak a mesternél. A könyves Buda és Pest felé is torlódik. A mesteren valaki elhagyott egy számlatömböt. A körút akadozik, az Üllői már most fennforgásos. Befelé
olyan, hogy valaki, hát azt lehet tudni, hogy ki, ha csak a számlatömb nincs kitöltve. De hát ott van mindig az adat benne, meg kell nézni. Hát nem lehet, hogy valaki hagyta el.
Hallgató nem érti, hogy a Blizzard, Activision Blizzard hogyan tudott 7%-ot erősödni, mikor semmi nem volt a jelentésükben, azon túl, hogy az idén nem publikálnak új nagy programot, illetve 800 munkahelyet szüntetnek meg. Ha jól rémlik, azért, mert akkor annyit esett már az elmúlt hetekben, hogy már ez is megnyugtató volt, tehát, hogy sokkal rosszabbat árazott a piac.
Ez a
klasszikus reakció, hogy mégsem annyira rossz a helyzet, tehát korábban rosszabb, még rosszabbat árazott, és ezért egy megnyugvás típusú emelkedés.
Valóban itt tűnik valóban. Itt, ha megnézzük az árfolyamot, akkor lehet látni, hogy a hétfői napot nagyon csúnya minusszal zárta, tehát ott egy 7,6%-os minusz volt, és pénteken kezdődött a csúnya esés nála. Ott volt egy 1,25, és utána iszonyat nagy zakó a hétfői kereskedésben, és onnan indult fölfel egyébként, szépen szedte össze magát kedden, majd, amikor kijött ez a jobb, mint a piac várakozás prognózis, akkor kezdődött erősödni. Tehát,
ez ilyenkor elég, ha pont ugyanolyan, tehát nincs akkora baj, mint amennyire megijedtek.
Hát egy kicsit magasabb, mint ahogy elindult a mínusz, de igen. Mármint, hogy nem az árfolyamra gondoltál, hanem a jelentésre, igen.
Na, akkor néhány dolog a lapokból. Hát ha már szóba került a Brexit meg, hogy akkor mi fog változni. A világgazdaságban például írják azt, hogy a magyar kormány a következő hetekben tájékoztató anyagokat tesz közé arra az esetre, hogyha március 29-én Nagy-Britannia megállapodás nélkül távozna az Unióból. Erről Schmidt Pál András, a miniszterelnökség uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára beszélt egy konferencián, meg arról is, hogy a cégeknek is érdemes felkészülni, ezt szerintem a cégek azért nagyjából tisztában vannak ezzel, hát gondolom én, hogy akinek bármilyen komolyabb kapcsolata van Nagy-Britanniával, hát felteszem, hogy azért a cégvezető hallott már a Brexitről, és erre készül. Úgyhogy, de hát valóban jó lenne, hogyha erről részletesebb információkat kapnánk. Hát világgazdaságból kb. Ennyit tudtam, ezt is csak azért megkapcsolódott az előző hírhez. Természetesen megint elmerültem a G7.hu reggeli
anyagában.
Hát ez nagyon érdekes.
A kaviár királyosban,
ugye? Persze, te is?
Igen, abszolút azt olvasgatom én is, szerintem zseniális, jópofa kis portrét.
Komárdiban vagyunk, délkelet Magyarországon, román határnál, a Sebeskörös partján, ahol
én sem tudtam,
a világ kaviár
gyártásának 1%-át.
1%-át. Ráadásul ez alapozta meg annak az amerikai befektetőnek a kaviár birodalmát, aki most már a világpiac jelentős részét ellenőrzi, és innen indult ő egy teljes véletlen folytán.
Szerinted, ha rá lenne írva egy konzervre, hogy a híres komádi külső iszaptanyán előállított kaviár, azért az így érdekes lenne, mindegy. Szóval igen, a telephely tulajdonosa az amerikai Bill Holst, aki a világ kaviárpiacának egyik legbefolyásosabb szereplője, most majdnem 70 éves, 69 éves, ezen a komádi tanyán kezdett el kaviárral foglalkozni 20 évvel ezelőtt.
Tök véletlenül találkozott magyarokkal, akik komádiban megszűnt az egyetlen gyár a rendszerváltás környékén, és
mentek. A kendergyár,
igen. És
hát, ugye?
Próbáltak bizniszt szerezni, és ezeknek a felhagyott medencében úszkálnak a méregdrága tokhalak.
Vonnegut akkor azt írta annak idején, hogy kolbászterem a Kenderben, de nem, kaviárterem a Kenderben, méghozzá egész jó biznisz lett belőle.
Igen. Negyed évente, fél évente jön a tulajdonos, akkor egy berettyó újfalui szállodában lakik, körülnéz, de valamikor nem jön sokáig, és akkor negyed évente a helyiek küldenek neki jelentéseket. Szóval innen indult a kaviár biznisz, és ő csinálta meg később Kínában a legnagyobb kaviár, hogy mondják ezt, telepfarm.
Az is jó.
Világ, mi, 30%-a már a világpiacnak. Na szóval erről róla, illetve hogy mi van Komádiban, és az egésznek mi a háttere, olvashatóan érdekes cikk a g7.hu.
Még az Enford, megnézem, azt mondja, hogy igen, azt mondja, hogy 314 milliónyi uniós támogatás folyt a képviselőkhöz. Tavaly semmi nem zárja ki azt, hogy a parlamenti képviselők ne élhetnének az uniós támogatási rendszer nyújtott a lehetőségekkel, akadt is közülük néhány, aki tavaly pályázott, szerencsés volt, és fel is használta a pénzt. Ez egyik érdekes, azt mondja, hogy hétszeresen térül meg, hogyha az éttermek csökkentik az élelmiszer hulladékukat. Na, ez egy nagyon jó és nagyon fontos hír, szintén az m4.hu-n. Sőt, a nemzetközi felmérés, amely erre jutott, azt is kimutatta, hogyha a vendéglők nem dobják ki ész nélkül az ételt, akkor azok előállítási költségein is faraghatnak egy kicsit. Úgyhogy ezt is érdemes átgondolni. Úgyhogy ez nagyjából az, amit én találtam. Neked van még?
Hát még egy apróság, egy helyvízi szálloda körüli furcsaságokról. A 24.hu ír, 380 milliós állami támogatást kapott az Aquamarine Hotel, 6 éve, azóta gyönkormányzati tulajdonban van, hozta a pénzt, most mégis eladják, megy a találgatás, hogy vajon ki lesz az új tulajdonos, de hát több százmilliós visszanemtérítendő állami támogatásból újítja fel a szállodát.
Lehet tippünk. Ha küldjétek meg, ki lesz az új tulajdonosa ennek a szám, miért jaj? Hát nyugodtan monogramokat is lehet írni.
Ugyanazt fogja mindenki írni. Hát ez már kár.
Ez egy rossz kérdés?
Ez már kár föltenni.
Jaj.
És másokat, ami nem őt, aki elsőre eszedbe jut. Egyébként lehet, ketten is vannak, mert van ott egy kezd helyen nyomuló üzletember.
Ugye?
Hasonló körbe tartozó üzletember is van.
Na
de
most mi lesz?
Na mindegy, meglátjuk, és majd beszámolunk róla, hogy ki lesz ott a király.
Jó, én azt mondom, hogy most pedig azt látjuk meg, hogy mi történik akkor, hogyha a Jamiroquai zenéjét összekeverjük a Bee Gees-zel, mindezt úgy, hogy nem az eredeti felvételeket keverjük össze, hanem összekeverve játsszuk fel eleve. A Pomplamoose ugyanis ezzel foglalkozik, érdemes követni az ő karrierjüket, egy zseniális fiatal bandáról, szerző párosról van szó, férj és feleség, és a Patreont ők alapították, ahol egyébként írkálnak nekik folyamatosan a pártoló tagok, hogy mit játszanak el, és az alapján játsszák a zenéket, úgyhogy ez következik.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions. Ooh,
just can't lose, and nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and now that things are changing for the worse, see, oh, life's going nowhere.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
Na hát elég nagy feltűnést keltett több lapnál is, szerencsére az, amikor Trócsányi László igazságügyminiszter a Corvinus Egyetem finanszírozásának átalakításáról szóló hétfői sajtótájékoztatóján az MTI tudósítása szerint azt jegyezte meg, hogy az egyetemnél felmerült közcélú fenntartói feladatok ellátása mellett magáncéllal, családi vagyonok professzionális kezelésére is lehetőséget biztosító vagyonkezelői alapítványok létrehozása, és hogy ezeknek a használata egy vagyoni határral méghozzá 600 millió forint értékűnél. Szóval, hogy mi ez az eszköz egyáltalán,
ugye erről mit jelent? Hallottunk sokat, mint az adóelkerülés egyik idézőjelben mondom, kiváló eszközéről a fejlettebb világban, és most már megjelent erről a parlament honlapján a törvényjavaslat is. Szóval lesz ilyen nálunk is. Na szóval mi ez, és mi közennek a... És van egy hasonló másik konstrukció.
Ez a tröszt, ugye?
Bizalmi vagyonkezelés. Igen, szóval ezek... Mik ezek, meg mit, miért, kell, miért kell ez nekünk, hogy működnek?
Ezt kérdezzük dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértőtől, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójától. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mit jelent ez a konstrukció, családi vagyonkezelői alapítvány?
Hát alapvetően a magánalapítvány és a bizalmi vagyonkezelés azok kéz a kézben jártak egymás mellett. Gyakorlatilag ez a kéz a kézben, ez csak egy ilyen látszat dolog volt, ugyanis két külön úton indult el a két jogintézmény, de hasonló fejlődést írt be. A bizalmi vagyonkezelés az jellemzően az angol száz jogterületeken alakult ki, míg az alapítványok és a magánalapítványok tipikusan a kontinentális jogrendszernek voltak a vívmányai, de nagyjából ugyanazt a funkciót töltötték be. Mind a kettőnek van egy közérdekű, közcélú verziója, de egy idő után fölmerült az is, hogy a családi vagyont, a magánvagyont, aztán később a 20. században az is, hogy az üzleti célú befektetéseket is lehetne egy ilyen típusú formába kiszervezni, amivel hatékonyabban, rugalmasabban működtetheti a vagyon, és generációkon keresztül a vagyontranszfert meg lehet vele valósítani. És ugye, ahogy említettem, a trust, a bizalmi vagyonkezelés jellemzően azokon a területeken alakult ki, ahol az angol száz jogot követik, még Európában a kontinentális jogrendszerben a magánalapítványok, a családi alapítványok lettek népszerűbbek.
De mi a különbség? Ugye... Melyik mit tud, illetve vajon miért kell nekünk mind a kettő?
Hát alapvetően az érdekessége a kettőnek, illetőleg a különbsége, hogy a bizalmi vagyonkezelés az egy szerződés. Tehát a vagyonrendelő és a vagyonkezelő között köttetik egy szerződés, amelyel átadják a tulajdonjogot a vagyonkezelő részére, és kijelölnek kedvezményezetet. Míg az alapítvány esetében van egy alapító, amely, aki létrehoz tulajdonképpen egy jogi személyt, az bejegyzik legtöbb országban valamilyen hatóságnál, ugye Magyarországon ez a bíróságnak a feladatköre, tehát itt már egy jogi személyről beszélünk, átadják szintén a tulajdonjogot, de ugyanúgy lehet kedvezményezetteket jelölni. Egyébként mi sem mutatja jobban, hogy a két jogintézmény között annyira nagy különbség nincsen a célját illetően, hogy például Európán belül, ahol a legnagyobb családi vagyontervező központ alakult ki, ugye Liechtensteinben, ott például mind a kettőt ismerik, és ők azt a gondolatmenetet követték, hogy hát aki, azok a külföldi befektetők, akinek a trust, vagy a bizalmi vagyonkezelés a szimpatikusabb, tudunk nekik bizalmi vagyonkezelést nyújtani, akinek meg inkább a magánalapítvány a szimpatikus, nekik lehet magánalapítványt létrehozni, és azt mondták, hogy nem zárjuk ki a befektetők köréből egyik csapatot sem, bárki idehozhatja ezt a kultúrát, mert nálunk is létezik.
De most azzal, hogy nálunk lesz mind a kettő, ugyanez az alapelv érvényesül nálunk is, illetve a kérdés az, hogy itt tényleg a fő cél az valahol az adóoptimalizáció?
Ezt még nem lehet megmondani, és mindjárt visszatérek erre is, hogy miért nem, ugyanis Magyarországon az új PTK, az bevezette ugye a bizalmi vagyonkezelésnek a jogintézményét, illetve az alapítványon belül tulajdonképpen megteremtette a lehetőséget a magánalapítványok létrehozásának. És a bizalmi vagyonkezelés valamiért nagyobb figyelmet kapott az új PTK kapcsán, és egy csomó más jogszabályt is hozzáigazítottak a bizalmi vagyonkezeléshez. Míg a magánalapítványok egyfajta mostoha gyermekként funkcionáltak egészen idáig, ugyanis az alapítványoknál voltak elég szigorú kikötések, ugye, hogy mennyire lehet gazdasági tevékenységet végezniek, tehát kizárólag a célja érdekében végezhette ezt a tevékenységet, illetve szervezeti megkötések is voltak, ki lehet kuratóriumi tag, ki lehet kedvezményezett, milyen céllal lehet ilyenkor létrehozni az alapítványt, tehát viszonylag szűkre fogták ezt a kört, míg a bizalmi vagyonkezelés esetében sokkal lazább szabályok voltak, és már a kezdet-kezdetén is kizárólag üzleti céllal is létrehozható volt, és még most is a bizalmi vagyonkezelés, illetve ami még érdekes, hogy a bizalmi vagyonkezeléshez hozzáigazították az adózási szabályokat, tehát egy külön végrehajtási törvényben annak idején a PTK elfogadását követően kedvező szabályokat alakítottak ki, a vagyonátadásnál nem kell illetéket fizetni, a vagyonkiadásnál a hozam az osztaléknak minősül a kedvezményezetnél, míg a magánalapítványnál ezzel nem foglalkoztak egészen mostanáig. Viszont az az érdekes, hogy most se látom a jelenlegi tervezetben, hogy foglalkoznak ennek az adózási szabályokkal, viszont ehhez az új jogintézményhez hozzá kell igazítani. Aztán lehet, hogy még lesznek itt módosítások, de ahhoz, hogy ez egy hatékony és használt jogintézmény legyen, ahhoz az adózáshoz is hozzá kell mondani.
Uh-huh, tehát akkor ezt a részt még nem ismerjük, azt már tudjuk, ugye az a kommunikáció, hogy erre komoly igény volt a magyar gazdasági élet szereplői részéről. Na, hát akkor kíváncsian várjuk a részletszabályokat.
Hát annyi esetleg még érdekességképpen, hogy a beharangozóban ugye mondtad, hogy 600 millió forintos tőke minimummal kell létrehozni. Őszintén szóval, amikor először láttam, én azt hittem, hogy legalább egy nullát hozzátettek véletlenül, ugyanis azért az Európán belül a legmagasabb elvárt tőke minimum az alapítvány létrehozásánál. Tehát idézőjelben nálunk szolidabb GDP-vel rendelkező országok, mint például Luxemburg esetében 100 000 euró a minimum tőke, vagy például Liechtenstein, ugye, ami egy európai központnak számít, ott is 30 000 svájci frankkal már létre lehet hozni. Tehát alapvetően én azt látom, hogy azért, hogyha ezt a tőke minimumot benne hagyják, azért elég korlátozott lesz a felhasználása.
Én azt bocsánat erre az összegre, én az első olvasatom az volt, hogy ez egy felső határ, de akkor ilyen nincsen ezek szerint.
Nem, ez a tőke minimum. Fú, tehát aha, ez alatt ne is kezdjél bele.
Szuper. Hát akkor miért nem, akkor felmerül az emberben, hogy akkor miért hát ilyen összegekkel már simán lehet egy német hogy is van az ottani forma stiftunkhoz, vagy egy trösthöz menni külföldre. Tehát az nem megoldás?
Hát ezt mindenki eldönti, hogy számára melyik a kedvezőbb, de alapvetően azt mondom, hogy ha például a KKV szektort is meg szeretnék ajándékozni egy generációs vagyontranszferhez használatos új eszközzel, akkor abban az esetben azért lentebb kell vinni ezt a határt, mert ez a 600 milliós határ, ez azért inkább a nagyobb játékosoknak kedvez.
Uh-huh. Oké. Okay.
És mondom, hogy Európában így a legmagasabb.
Igen, ez érdekes.
Minden esetre érdekes. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, az információkat. Szép napot neked.
Szívesen. Sziasztok.
Dr. Magyar Csaba okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszéltünk a családi alapítvány, vagyonkezelő alapítványokról.
Elnézést kívánok, Kartán, csak nem álltam meg kutakodni, hogy ki bélyegzője leledhet az elveszett számla lapjain, keresse, aki elhagyta, reagált Löpapa.
Semmi
Bandi epés megjegyzésére, hogy vajon ki lehet, és miért nem nézte
nem
meg?
Nem volt epés, hát hogy csak hogy olyan, hogy valaki elhagyta, az ezrest hagy el valaki, arról nem tudjuk, de egy szállatömről lehet tudni. Azt hittem, hogy de most már Löpapát értem, a biciklivel van, tehát aki gyalog lett volna, az megnézhette volna, esetleg akkor tudnánk azt, hogy kinek kell visszavinni. Oké, köszönjük szépen, jövünk hamarosan hasonló izgalmas témával, ingatlan piaci rovatunkban a nemzetvédelmi akcióterv hatásait nézzük. Ez a második ilyen beszélgetés, Sándorfi Balázsról beszélünk majd, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Van itt nálunk a jazziben egy fickó, aki jól érti a jazzt, meg a smooth jazzt is, sőt, otthonosan mozog a swing világában. És ne feledkezzünk meg a soul és a funky zenéről sem. Aztán még a lounge műfajhoz is ért, műtért. Perfekt benne, akár doktorálhatna is ezekből. Vagy taníthatná, persze egyetemi szinten. Na, a jó hír az, hogy tanítja. Minden vasárnap délelőtt 2 órán keresztül elénk hozza a világ legjobb muzsikusait, a legkülönlegesebb felvételeit és a legexkluzívabb információit. Jazz Kovács minden vasárnap délelőtt a 90.9 Jazzin. Csak a zeneértőknek. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Tetőzött az influenza járvány. A múlt héten csak nem 68 ezeren fordultak orvoshoz a betegség tüneteivel. Ez 12%-kal kevesebb, mint egy héttel korábban. A fővárosban is 14 megyében csökkent, 5 megyében viszont nőtt a betegek száma. Kétharmadú gyermek vagy fiatal felnőtt. A járvány miatt a legtöbb kórházban továbbra is látogatási tilalom van érvényben. 2 nappal meghosszabbították a felsőoktatási jelentkezési határidőt. Péntek helyett vasárnap éjfélig adhatják le jelentkezésüket azok, akik a szeptemberben kezdődő alap, osztatlan vagy mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzések valamelyikén szeretnének tanulni. Jelentkezni kizárólag elektronikus úton az e-felvételi rendszerben lehet. A budapesti Corvinus Egyetemen az alapítványi működési rendszerben változik majd az ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók száma, közölte az intézmény kancellárja. Pavlik Lívia elmondta, a jövőben kevesebb diák juthat egy-egy oktatóra, erősítik a kutatói munkát, emellett több lesz majd az idegen nyelvi képzés. Alaptalannak nevezte a 3-as metró északi szakasza felújításának pár hetes csúszásáról szóló híreket a BKV. A közlekedési társaság közleményében úgy fogalmazott, a szakszervezetek szakmailag nem jogosultak a cég nevében nyilatkozatokat adni. Rekordszintre 22 000 milliárd dollár fölé emelkedett az amerikai államadósság. Donald Trump amerikai elnök 14 hónapja bevezetett adóreformja 1 500 000 milliárd dollárjába került az Egyesült Államoknak, de növelte az adósságot a védelmi kiadások emelkedése is. Megbénította a hóvihar Kanada keleti és középső vidékeit. Torontótól Montrealig repülőjáratok százait törölték. Sok iskolában tanítás sincs. Több városban szinte teljesen leállt a forgalom. Az atlanti vidéket 35-40 cm-es hótakaró borítja. Óránkénti 90 km-es szél süvít. Kanada nyugati vidékein ugyanakkor szélsőségesen hideg van, -40 fok alá csökkent a hőmérséklet. Változóan felhős lesz az ég, az ország nagy részén néhány órára kisüt a nap, legfeljebb északkeleten lehet kisebb zápor, többfelé megerősödik a szél, napközben 8 és 11 fok közé melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Budapesten telítettek a sávok a Váci úton befelé a Fóti úttól a Fiastyúk utcáig, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út közelében, a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé. A Petnázi utcában a Röppentyű utca előtt lezártak egy sávot burkolatjavítás miatt. A Rejter-Ferenc utcában kifelé a Fáj utca előtt sávlezárásra készüljenek csatornaépítés miatt. Pongrácz Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Építkezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgasd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással.
Na hát olyan sok mindent hallottunk már a nemzetvédelmi akciótervről és azoknak hatásáról az ingatlanpiacra, meg hát foglalkoztunk vele kedden, és megfogalmazott egy elég markáns vélemény, amely szerint az ingatlan piacon áremelkedést önmagában ez az intézkedés nem indukál, ezzel sokan a hallgatók közül sem értettek egyet, ráadásul kiderültek új részletek, mi történik ezzel a 10 millió forinttal, mi történik, ha nem születik gyermek, hogy kell visszafizetni, és a többi. Na mindegy, ezt az egészet megpróbáljuk megvizsgálni a bankmonitor.hu ügyvezetőjével, Sándorfi Balázzsal, aki itt van a vonalban velünk. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok!
Kezdjük az árakkal. Vajon ennek az egésznek, amit bejelentettek, ennek a 7 pontnak, legalábbis a 7 pont bizonyos pontjainak lesz-e hatása az ingatlan piacra szerinted árszint emelkedés tekintetében?
Ugye a saját véleményemet tudom elmondani, de hogyha én ezt mindezt arra alapoznám, hogyha felítsük a közgazdaságtan könyveknek a legelső oldalait, ott az szerepel, hogyha emelkedik a vásárlóerő, a kereslet jobban tudja finanszírozni a tranzakcióit, akkor ugyanakkor a kínálat mellett az áremelkedés elkerülhetetlen. Tehát, hogyha minden más feltételt változatlannak tekintünk, akkor azáltal, hogy új kedvezményes finanszírozási konstrukciók jutnak el a vevőkhöz, ez nem tud más jelenteni, mint áremelkedést. Nézzük meg azt szerintem gyorsan, hogy mit jelent az addicionális finanszírozási képesség a vevői oldalon.
Igen, igen, ugye? Tehát az lenne fontos akkor tisztázni, hogy ez mekkora keresletbővülés jelent, de azért okay. Azt hagyd tegyem hozzá, hogy a kínálati oldalon is már pont az elmúlt időszakban erősödésre utaló jelekről számoltak be a szakértők, ráadásul elérte a régiós szintet a lakáspiaci árszínvonal Magyarországon, és emiatt is már pont elég sok nyilatkozat jött arról, hogy kifulladhat az emelkedés. Hát egy ilyen helyzetbe jött be egy addicionális támogatásként ez a keresletnövekedés. Na szóval mekkora, igen, ez a kérdés.
De mindez teljesen rendben van, de ugye az árak nem úgy szoktak emelkedni, hogy elérik az optimális szintjüket, és ott megpihennek.
Igen, tehát a legritkább esetben.
A legritkább esetben. Tehát plusz ugye borzasztóan nem homogén a magyar ingatlan áralakulás, akár csak Budapest, nagyvárosok és minden más vonatkozásában. Tehát én ezért gondolom azt, hogy látni fogunk emelkedést. Budapesten beszélhetünk arról, hogy elérte a regionális árszintet, akár csak hogyha nagyvárosokat nézzük, Győr, Pécs, Miskolc, nem gondolom azt, hogy ott ne lenne érdemi tartalék, de nézzük meg tényleg, hogy pénzügyi oldalról mit jelentenek az új intézkedések. Egyrészt kiemelten fontos, hogy kétgyermekes családok használt ingatlanra elérhetővé vált számukra a 10 millió forintos fix 3%-os kamatozású hitel. Ennek a pénzügyi előnye lefordítva a piaci kamatozású hitelekhez képest 3 millió forint. És ugye ehhez párosul azon családok számára, akik legalább egy új gyermeket vállalnak július 1-je után megszületendő gyermeket, azok számára egy 10 millió forintos 0%-os kamatozású hitel is rendelkezésre áll, fedezetlen formában. Ugye ilyen hitel nincs, ezt nem tudjuk piacilag összehasonlítani, mert ilyen nem létezik, de hogyha egy jelzálog hitellel hasonlítom össze, akkor az, hogy ez egy 0%-os kamatozással bír, ez nettó 6 millió forint többletet jelent vevői oldalon.
Nem kell kecskedésként, csak ugye nem családok, igen, számára a rendelkezésre, hanem házasságban élő nők számára.
Értem, de ugye már azt látjuk, hogy amikor felkerül a malacpersely az asztalra, akkor nem vagyunk szégyenlősek megütni egy kalapáccsal. Tehát, hogyha az a szükség, hogy besétáljunk a polgármesteri hivatalba, szerintem ez meg fog történni, hogyha ez itt egy elvárásként megjelent. Igen. És picit menjünk tovább. Szerintem, ami nagyon fontos, hogy a hitelképesség, tehát ugye ezeket ugye hitelképesnek kell lenni ahhoz, hogy felvegyük. Na most, hogyha én ezt a 20 milliót szeretném piaci alapon megszerezni, akkor nekem ehhez minimálisan 350 ezer nettó igazolt jövedelemre van szükségem. Hogyha kedvezményes konstrukciókat veszem igénybe, akkor elég lesz 230 ezer forint jövedelem a jelenlegi ismeretek szerint. Azaz 120 ezer forinttal nettó kisebb jövedelem szint mellett elérhetővé válik a finanszírozási keret. Tehát azok a családok is beléphetnek a piacra vevőként, akik kipontozódtak korábban az áremelkedés révén, hiszen hitelből sem tudták megoldani azt, hogy finanszírozzák a tranzakciójukat. az ő hitelképességük megnő, és ezáltal, ezáltal be tudnak lépni a piacra. Ez az, ami miatt én azt gondolom, hogy minden más feltétel változatlansága mellett áremelkedésnek kell bekövetni.
De azt nem tudjuk, hogy ez pontosan mekkora kör, mert például akik zsebbe kapják a fizetésüket, vagy cégen keresztül számláznak, ők kapásból is továbbra is kiestek, mert hogy igazolt jövedelem hiánya miatt megbuknak a banki hitelvizsgálaton, nem?
Persze, persze. Ez abszolút így van, de ugye ez nagyon fontos, hogy pont Budapesten, ahol a legnagyobb áremelkedés következett be, ott az átlagos jövedelemmel rendelkező átlagos család 65 négyzetméteres átlagos ingatlan vásárlása esetén jutott el oda a hitelfelvételi képesség, hogy gyakorlatilag éppen hogy megmaradt a hitelezhetősége ezeknek az úgynevezett mesterségesen átlagnak nevezett családoknak. És amire én utaltam, az, hogy itt kinyílik, tehát de vannak olyanok, akik van, egészen biztosan érdemi számosságban vannak olyan családok, akiknek a hitelképességét jelentős mértékben megnöveli ez az intézkedés.
Aha, oké. Okay.
És ezért gondolom azt. Hadd mondjak el még egy személyes példát. Beszélgettem az egyik ismerősömmel, aki ingatlan eladással van jelen a piacon, nem egy kényszereladó. Kérdeztem, hogy mi az első reakciója az intézkedésekre. Azt mondta, hogy hát ő nem számít egy szerényen árazó embernek, így nem áremeléssel reagál, hanem arra, hogy már a telefonálóknak jelzi, hogy szó sem lehet áralkuról. Ne is jöjjön.
Igen.
Hogyha, ne is jöjjön. Na most ez ugye de facto, mivel 4-5% körül van az átlagos áralkú mértéke, ez egyet jelent azzal, hogy ő de facto 4-5%-kal feljebb húzta a saját árszintjét.
Jó, ez tök természetes addig, ameddig tényleg jön és elviszik a kecót, aztán hogyha meg nem viszik el, akkor meg újra elkezd eljönni fognak.
Ebben igazatok van, de még egy... Én
Gábor gondolom, mondta, hogy, nem igazatok, akkor, igazad de, van, Gábor.
Nekem akkor is, én sem voltam egy szuperoptimista 2019 vonatkozásában az ingatlanpiac további emelkedésére, sőt azt gondoltam, hogy elsősorban a vidéki nagyvárosokban következhet be, viszont ezekkel az intézkedésekkel a kereslet érdemben tud erősödni, és ezért gondolom azt, hogyha nincsen külső tragédia, villámlás, stb., akkor emelkednie kell az áraknak.
Biztos vagyok benne, de szűkül a piac közben, tehát most biztos, hogy rálátsz te is, hogy mi történt az elmúlt időszakban, tehát volt egy réteg, aki egy bizonyos méretű és áru ingatlant keresett, ezek az áru ingatlanok eltűntek a piacról. Tehát igen, alig tehát lehet, alig vannak.
Ez is felfelé mutat.
Oké, de hogyha valaki
én egyetértek valamit, hogy persze, hát azt mondom, hogy még ez egy másik hatás. Ráadásul a használt lakásoknak a finanszírozhatósága is megnő, tehát nagyon sok olyasmi mutat, ami azt mondja, amit Balázs mond.
Uh-huh. Hát plusz ugye egy ideig üldözöd azt a lakást, amit te szeretnél megvenni, mondjuk egy példát X-ért, és utána egy év után rájössz, hogy ez a lakás nem létezik.
Az nem X, hanem X plusz valamennyi.
Picit átalakul az a saját hozzáállásod.
Igen, és vagy maradsz albérletben, aminek szintén durván nő az ára, vagy pedig rohansz utána, és megveszed sokkal drágábban, igazából nincs más választás.
Ha regionális kitekintést nézünk, akkor én azt gondolom, hogy az albérletárak sokkal irreálisabb relációt mutatnak a jövedelmekhez viszonyítva, mint az értékesítési ára.
Viszont tehát Balázs, akkor...
sokkal nehezebb helyzetben vannak.
Igen, pont ezért akkor még néhány kérdés így a végére, bár már sok időnk nincs. Egy pont az albérletet akartam kérdezni, hogy azt a piacot szerinted, hogy befolyásolhatja, pont azért ott nagyobb a túlborjánzás, hogy akkor azt is magával húzza-e. Beszéltünk az elején az ollóról, arra Léci, mondj néhány szót, hogy akkor ez most megváltoztatta, tehát akkor tovább nyílhat, tehát a Budapest drágasága a vidékkel szemben, és nem főleg a kis településekkel szemben ez még látványosabbá válhat, vagy pedig ez mondjuk már a vidéki lakás, illetve ingatlanpiacnak is jó. Tehát a harmadik pedig, hogy akkor ez most egy kicsúcsosodás, ez egy utolsó löket, mielőtt leáll és visszaesik, egy éppen kifulladóban lévő piacnak egy utolsó hatalmas lórugás, vagy pedig nem, vagy pedig ez tovább tartott?
Hát kezdjük a végéről. Szerintetek lesz újabb 7 pontos, 8 pontos, 10 pontos terv? Igen. Ugye nem tudjuk.
Nem tudjuk. Tehát szerintem lesz, de ez csak egy tipp, de nem tudjuk valóban. Nem
ugye,
tudjuk.
De azért nem teljes mértékben viccként tettem vissza ezt a kérdést, mert ugye bizony, ahogy a kormányzati beavatkozások jelentős mértékben befolyásolták az átrendetek. Tehát, hogyha nem tudjuk, hogy tehát így a jövőbeni intézkedések hatását se tudjuk megmondani, de összességében, hogy érdemben is válaszoljak, én azt gondolom, hogy az elérhető anyagi előnynek nagyobb a vásárló erő növelő hatása vidéken, mint Budapesten. Tehát én azt gondolom, hogy biztosan jelentős löketet tud annak adni, hogy azokban a nagyvárosokban, ahol gazdasági prosperitás is van a környéken, ott ez egy erősebb lökést adjon a lokális ingatlan piacnak. És ezért zárulhat valamennyire a Budapest vidéki nagyváros olló. Az, hogy egyébként a kisfalvakban vagy a községekben mi fog történni, ott még ugye van az úgynevezett falusi csok, ami lebeg már a fejünk fölött mióta, és még mindig nem tudunk róla részletet.
Annyit, hogy lesz, annyit tudunk.
Igen, de ez ugye egy mozgó célpont, mert folyamatosan lesz, de még azt se tudjuk mikor. Hát, hogy ez tud befolyásoló tényezővé válni.
Oké. Albérlet?
Albérlet, megmondom őszintén, hogy ez egy picit misztikus piac számomra, kicsi a kínálati oldal, és a kínálat úgy viselkedik, hogy kipréseli a maximumot az ár elvárásából. Egészen idióta arányokat látunk jövedelem arányos összehasonlításban. Ezért mond, tehát az albérleti piacnak szerintem semmi másra nincs szüksége, csak egy érdemi jogi szabályozásra, ahol a bérlő jogai is védve vannak, és akkor talán egy kicsit kiegyensúlyozottabb lehetne a piac.
Lehetne, hát addig nem lesz, hát gondolj bele, ezzel az intézkedéssel sokan bele fognak vágni másodikba, ingatlanba, egy csomó mindenbe, aminek kiadás lesz a vége. Tehát
igen, csak ez egy ilyen szupervad kapitalizmus pillanatilag az ingatlan piacon, ami szerintem nem tesz igazán, jót a piacnak.
Oké. Köszönjük szépen, Balázs, beszélünk még erről. Jó munkát nektek!
Én is köszönöm, sziasztok!
Szia, szép napot!
Sándorfi Balázzsal beszélgettünk, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével. Nézegettük az akcióterv hatásait az ingatlan piacra. Szerintem búcsúzunk el egy muzsikával, mert utána futómű rovatunkban majd tovább folytatjuk. Vagy még visszajövünk, és elmondjuk, hogy milyen üzeneteket írtatok.
Vannak nagyon fontos üzeneteink.
Oké.
Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A Millás reggeli ingatlan rovata hangzott el.
Chove, chove, chuva, chove separar. Chove, chove, chuva, chove separar.
Ez továbbra is a Millás reggeli 06302010909, itt értek el minket WhatsAppon és SMS-ben, el is értetek.
Plusz a munkaerő, plusz építőanyag is felfelé mutat a lakáspiacon. Igen. A bér az épített, felújított és kiadott lakásokra egyaránt fölfelé küldi, aztán eladói oldalit is erősítheti a várható növekedés, ez csökkentő hatású vagy nem, erre válaszoltunk, igen, nyilván. Valahol elég érdekes, hogy azok járulhatnak hozzá az áremelkedéshez, akiknek kevés a pénzük, igen, ez is valóban, igen, pontosan erről volt szó, ezt hozzák a változások, amelyeket most is bejelentettek, és a Gáv, igen, van, aki már idéz, kiraktad a Facebookra?
Még mindjárt, most rakom ki a Facebookra.
És azért ki kell javítanunk egy hibát, tehát az elve bajnokság az nem Vágó volt, hanem Egri János.
De miért, én azt mondtam?
Nem, beolvastam egy SMS-t és
ja, abban, amikor... van benne valami, az volt
azt mondtuk, hogy van benne valami paródiáról van szó, ami Gálvölgyi, csak elhangzott az elve bajnokság is, amit viszont nem Vágó István vezetett, hanem Egri János. És erre...
arról is van egy nagyon jó paródia egyébként.
Mindig az eset jut eszembe, amikor én már nem tudom, hogy a zalaegerszegi sportcsarnokban az, hogy milyen színész újságíró meccs volt, valami olyasmi, de hogy játszott Egri János, és az egész sportcsarnok rajta mulatott, mert annyira falábú volt, tehát vicces volt, ahogy mozgott a pályán, és hogy nem tudta egyszer se eltalálni a labdát. Én akkor láttam egyszer élőben, tehát nyilván megmaradt a műsorát, nagyon szerettem, de van, hogy Egri János lezmaradt meg, de ha jól emlékszem, viszont kitűnő jégkorongos volt, nem? Vagy csak...
Hát én nem tudom, hogy ne haragudj.
Utána fogunk nézni. Na, minden esetre fociban nem volt Spiller.
Fan.
Szerintem műsorvezetőnek kiváló volt, de hát persze ez egyéni. Hát, szóval Egri János a szóba kerül.
Hát én szerintem, na mindegy. Folytassuk szerintem reklámmal, és akkor utána pedig jöjjünk vissza a futómű rovatunkkal, amelyben megnézzük azt, hogy vajon az autókereskedők már betáraszták-e a nagy hétszemélyes családi egyterüket.
Várkonyi Gábor, kikerekedett szemekkel néz, ránk már nyilván megkérdezik tőle, hogy...
Eljött a nagy egyterük és szuvok ideje.
Én, mint három gyerekes családapa, milyen hétszemélyes autót vegyek a kiváló állami segítséggel. Úgyhogy
2,5 millárt hozzád vágunk.